utazást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nagy héten több ezer Olaszországból és Hollandiából származó sok színű virág és növény díszíti majd a Szentpéter teret és a Szentpéter bazilikát. Elrendezésüket a Vatikánvárosi Állam infrastruktúrális és szolgáltatási igazgatóságának, kertészeti és környezetvédelmi szolgálata végzi, együttműködve azokkal, akik a növényeket és a virágokat adományozták. Virágvasárnap 120 pálmaágat és 120 ezer olajfa ágacskát osztottak szét a Szentpéter téren, ezt is adományba kapta a Vatikán. Húsvét vasárnap pedig több ezer Hollandiában termesztett virág és növény díszíti majd a Szentpéter teret. Hollandia 1986-ban ajándékozott először virágokat a Vatikánnak, Szent II. János Pál pápa iránti tiszteletből. A virágokat a mai napon indították útnak Róma felé, ezeket a holland püspöki konferencia elnöke áldotta meg. Húsvétkor várfalsétány nyílik a Veszprémi várnegyedben, ahol a város panorámája és a barokk épületek mellett az érdeklődők több eddig nem látogatható kertet is megtekinthetnek. A Veszprémi főegyházmegye közleménye szerint a nagy szeminárium északi kertjében árnyas pihenőhely és kilátópont, míg a keleti kertben Varga Ferenc Munkácsi díjas szobrászművész, trónon ülő istenanya szobra, valamint az egykori vadgesztenyesor időtlenségét csugalló, megmentett példányai hívnak elcsendesedésre. A közleményben hozzátették, archív felvételek és ortofotók segítségével a múlt kertjeinek értékeit is beépítették a tájépítészeti koncepcióba. Az erős napsütésnek kitett területekre olajfákat, az érseki palota kocsi feljárójához pedig gömbtiszafákat telepítettek, utóbbi példányai a nyugati és keleti kertek több pontján is láthatók. A várnegyed kertjeiben, a bejáratoknál és a szobrok körül fontos szerephez jut a fehér lilium, amely a tisztaság, a szüzesség, a béke és az igazság, valamint az ige jelképe, Szűz Mária virága. A lila virágú örökzöld kis meténg az örök élet szimbólumaként az illatos bazsarózsa Szűz Máriát jelképezve, míg a harangláb szintén Mária jelképként és a Szentlélek szimbólumaként jelenik meg. Áll a közleményükben. Idén is folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet és a MOL energiahatékonysági együttműködése. Az elmúlt 5 évben 5 szociális intézmény kapott korszerű napelemes rendszert és új nyílászárókat, idén pedig újabb 2 intézmény hőszigetelését és fűtésrendszerét újítják meg, a MOL finanszírozásával, közölte az olajtársaság. A közlemény szerint a MOL évenkénti több 10 millió forintos támogatásából 2022-ben az Ökumenikus Segélyszervezet Szolnoki Családok Átmeneti Otthona, 2023-ban a Csepeli Szociális és Fejlesztő Központ, 2024-ben a Kastélyos-Dombói Térségfejlesztő Központ közösségi rendezvényterme, 2025-ben a Debreceni Szociális és Fejlesztő Központ, illetve a Pusztakovácsi Kürtös-Puszta jelenlétpontja kapott napelemes rendszert, több helyen pedig kicserélték a régi nyílászárókat és a szigetelést is. Mint írták, az idei évben 2 borsodi intézmény, a Szendrői Szociális és Fejlesztő Központ, valamint a felzárkózó települések közé tartozó Léh jelenlétpontja energiahatékonysági felújítását végzik el a támogatásokból. A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája, mondta a Pannonia ösztöndíj program eddigi eredményeiről szóló tájékoztatón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Nemzeti Színházban. A tárcavezető úgy fogalmazott, mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözve a magyar kiválóságokkal. A miniszter kitért arra, a 2024 őszétől indult programon összesen 12.718 fiatal vett részt, az elmúlt időszakban. Végül a szerdai időjárásról. amíg felhős tájakon is általában szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve a napközben képződő gomoly felhők és némi fátyolfelhő mellett az ország nagy részén több órára kisüthet a nap. Már csak helyenként inkább a nap első felében fordulhat elő gyenge eső, zápor. Az északi a szél az ország nagy részén megerősödik, Vas és Zala részein viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 10 és 15 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Mondják, jobb idő lesz, néhány hét és itt a nyár.
Nincs egy jó kabátod, pedig minden éjjel fagy még. Hideg van, magadra is vigyázhatnál.
Nem tudom, mit érzek, de tőled más lett az egész.
Én is megváltoztam, és már nem zavar, hogy nézel, hogy itt vagy mellettem, és néha hozzám érsz.
Amit mondanék, mind hazugság, még soha nem kerestem erre szót. Tudod, az elveszettek nem tudják, hogyan is kell kimondani a jót.
Hát akkor állj elém, és nézz csak rám. Itt az arcom, és ha kell, talán neked adnám. Állj elém, és nézd meg jól. Sokszor most is félek még.
Nekem semmim sem volt, csak egy elmosódott emlék. De érted, azt hiszem, hogy bármit megtennék. Amit megtanultam, mind hazugság.
Vigyázott rám, már nincs velem, és azt kívánom, már csak tudnád, hogy mit is érezhet a védtelen. Hát akkor állj elém, és nézz csak rám. Itt az arcom, és a kell.
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Táplálkozás alatt leggyakrabban azt értjük, hogy valamilyen anyagot megeszünk. Ritkábban tesszük fel a kérdést, hogy mi minden rejtőzik az élelmiszereinkben, milyen minőségű természetes összetevőket tartalmaznak, és milyen a természettől idegen anyagok kísérik útjukat a termőföldtől a tányérunkig. A modern mezőgazdaságban használt vegyszerek, toxinok és a mikotoxinok láthatatlanul épülnek be az élelmiszerláncba, és komoly egészségi, sőt akár társadalmi károkat is okoznak. Kevesen gondolnák, hogy még a demográfiára is hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Mai műsorunkban nem riogatni szeretnénk, hanem közérthetően körbejárni, mik ezek az anyagok, hol fordulnak elő, hogyan hatnak a szervezetünkre, és miért érdemes tudatosabban figyelnünk arra, mit teszünk saját és szeretteink asztalára. Vendégünk a téma szakértője, Szabó Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Élettani és Állategészségügyi Tanszékének oktatója, számos családos és civil egyesület vezetője. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Hát először is tisztázzuk, hogy mik is ezek az anyagok. Tulajdonképpen mit tartalmaz a táplálékunk, anélkül, hogy tudnánk, hogy mit eszünk meg, mi minden van ebben?
Senki nem tudja. Az a helyzet, hogy amit megveszünk, abban bízunk, hogy minket táplálni fog. Tehát egészséges. És hát nagyon sokszor belefutunk abba, hogy az internetet böngészük, és egy bizonyos fajta élelmiszert megjelölnek, úgyhogy egészségtelen. Én, mint táplálkozás élettant oktató, azt szoktam mondani, hogy nincsen a boltban kapható egészségtelen étel. A mennyiség, az nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk benne. Tehát a boltok forgalmában nem kerülhet egészségtelen. Azt némi ki fogja szűrni.
Hiszen Magyarországon az egyik legszigorúbb egészség, igen, élelmiszerbiztonsági szabályozás és ellenőrzés is van Európában.
Így van. Tehát tulajdonképpen egy fogyasztói tudatosság lenne szükséges ahhoz, hogy a szervezetünk számára megfelelő élelmiszereket tudjuk összeválogatni, elfogyasztani.
Mégis tegyük tisztába, hogy milyen anyagokról van szó. Sokat beszéltünk, vagy sok szó esett korábban is a glifozátokról, vagy glifozát tartalmú anyagokról, vegyületekről, amelyeket a mezőgazdaságban használnak, a toxinokról, mikotoxinokról. Mik ezek, és milyen hatással vannak a szervezetünkre? Hát először is a glifozátok, azok mik?
Köszönöm szépen, hogy összefoglalta így ezeket az anyagokat. Rengeteg van még egyébként, de amit a saját szakmámból és oktatási tananyagokból tanítok, azok tulajdonképpen azok az anyagok, amelyek a mezőgazdaságban használhatók, meg jelen vannak. Mindenki arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb mértékben kerüljön bele az élelmiszerbe, de az a helyzet, hogy teljesen elkerülni nem tudjuk őket. És itt Magyarországon is a termelők előállítanak olyan élelmiszereket, amelyeket, hát hadd áruljak el valamit, ismerek olyan termelőt, aki a saját termékeit nem fogyasztja el, mert tudja, hogy egy olyan permetezőszert használt hozzá, amiben nem bízik.
Ezek de a terméshozam érdekében, vagy nyilván, a kártevők
nyilván,
ellen.
Nyilván,
tehát ezek tulajdonképpen mik ezek az anyagok? Ezek például a glifozát, ezeket
említette ugye, a glifozát.
Ez ugye rovarölésre használják.
Igen, igen.
És nincs ez betiltva? Volt róla szó, hogy betiltják az Európai Unióban? Volt erről egy vita, de hogy végül is meghosszabbította az Európai Unió a használatát?
A glifozátot azért fejlesztették ki, hogy hát tulajdonképpen egy totális gyomírtó. Azok a növények, amelyeknek a levelére rákerül ez az anyag, az tulajdonképpen kiszárad. Az anyag cseréje összeomlik. És emiatt nagyon hatékony. Erre épül rá tulajdonképpen a génmódosított növényeknek a sora. És ezeket a növényeket úgy módosították, hogy glifozát rezisztens legyen, tehát elfogadja ezt a gyomírtószert, ne hasson rá. Nagyon hatékony anyagról van szó. Emlegetik úgy is, hogy a folyékony kapa. Tehát tulajdonképpen a
mezőgazdaságot... Igen, hát akkor rosszul mondtam, hogy nem rovarokat írt, hanem gyomokat írt.
Gyomokat.
De akkor ez egy nagyon erős szer, és mégis engedélyezett. Ez megmarad, vagy felszívódik, vagy eltűnik a növényből, mire az asztalunkra kerül, lebomlik, vagy megmarad?
Lebomlik. Vizsgálták ennek a lebomlott anyagoknak a mennyiségét is, és az a helyzet, hogy az emberi szervezetben ez jelen van. Mind a glifozát, mind pedig a metabolitjai. És hadd mondjak egy adatot is. 2017-es kutatást olvastam legutoljára, amiben azt mérték, hogy az európai forgalomban és európai előállításban szereplő élelmiszerek több mint a felében benne van a glifozát. Mindjárt majd kitérünk arra is, hogy milyen hatása van, mert hát akkor igen, lesz igazándiból érdekes ez az anyag.
Hát milyen hatása van? Térjünk is ki rá rögtön.
Mégis sok rétű, de amit a legutóbbi ilyen beszélgetésünk, a Családtudományi Szövetség egyik konferenciáján is kifejtettem, az tulajdonképpen a demográfiai előrehaladás gátja is lehet. Hiszen befolyásolja a reprodukciós készséget, befolyásolja a hormonháztartást, és tulajdonképpen egy olyan csoportba soroljuk, amiben sok minden más anyag is van, ösztrogén mimetikumoknak hívják ezt, ami azt jelenti, hogy olyan hatása van neki, mint az ösztrogén hormonnak. Ugye köztudott, hogy ez egy női nemi hormon, de hát ez férfiakban is ugyanúgy benne van, meg hímállatokban, nőstény állatokban, mindenket. Csak ugye a nőnemben magasabb szinten hat, és egy bizonyos fajta ciklust fog szabályozni a különböző ivarsejtek érésében. Tehát mind a két nemre hat. És mértek már olyat, hogy ez az anyag, ez az ösztrogénnek megfelelő, kvázi magasabb koncentrációnak megfelelő hatásokat fog elérni, másoknál meg éppen gátlólag fog hatni. És nem lehet tudni előre, hogy kire hogyan hat. Mert nagyon sok minden összetevő befolyásolja még a mi hormonháztartásunkat és az anyagcserénket. Nem is tudom, hogy egyáltalán
vannak erre mérések is, akkor konkrétan kísérletek, hogy akadályozza a termékenységet?
Igen. Rengeteg ilyen tanulmány jelent meg, és bizonyított az, hogy akár állatkísérleteknél is, akár az embereknél is megfigyelték azt, hogy ez bizony befolyásol van a termékenységre, és az embrionális fejlődésre. Lehet ilyen adatot találni, hogy Dél-Amerikában, ahol nagy mennyiségben használják ezeket az anyagokat, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, és az adott terület környezetében élnek, és mezőgazdasági tevékenységet végeznek, sokkal több a fejlődési rendellenesség az ott megszületett gyerekeknél. Ez tény.
Önök is ezeket az ösztrogén mimetikumokat vizsgálják az Agrár Egyetemen, úgy tudom, és mutatott fotókat az ön által említett előadáson, én is ott voltam a Családtudományi Konferencián, hát nagyon megdöbbentő fotókat mutatott, ezeket el lehet mondani, hogy mik voltak.
Igen, az állattenyésztésben is jelentős hatása van, hiszen ott is ugyanilyen ösztrogén hatásmechanizmus befolyásoló szerepet tulajdonítanak neki, és hát ezek a fotók ugye sertésekről, baromfiról, szarvasmarháról készültek, és ugyanúgy embernél is megfigyelték azt, hogy nem csak a glifozát, hanem hadd említsek még más ilyen ösztrogénmimetikumot, ilyen a műanyaggyártásban használt ftalátok és biszfenil A. Ezeket egy részét ugye a műanyagok, ugye ftalátokat a műanyagok rugalmasságánál használják, hogy hajlékony legyen, hogy több időt kibírjon, hogy puhább legyen az adott műanyag, és a biszfenolt pedig szintén a műanyaggyártásban használják, az más irányú tulajdonságot biztosít a műanyagoknak. De hát a háztartásunkban ezeket a műanyag eszközöket meghasználjuk folyamatosan, és ne higgyük azt, hogy az edényfaláról nem fog leválni ez a kis műanyag részecske, és az bizony bekerül a szervezetünkbe.
Ezek például ezek a szilikonnak nevezett puha edények, vagy milyen edények?
Lehet, hogy a köztudatban szilikonnak nevezik, de nem az. Jó? Tehát ez egy másfajta műanyag. És nagyon széles körben használják a háztartási eszközeinkben, műszaki eszközeinkben, a különböző érintő felületeken is ugyanez az anyagok megtalálhatók.
Visszatérve még a fotókra, hiszen a hallgatók nem látták ezeket a fotókat, hogy mi volt a fotókon. Tulajdonképpen torz állatok, ilyen kétfejű boci, vagy kétfarkú malac, vagy mi is volt, nem emlékszem pontosan, de ön emlékszik, igen. Hiszen ön kísérle, vagy ön foglalkozik ezzel.
Igen, teratogén és mutagén hatást is leírtak már. A teratogén hatás alatt azt értjük, hogy az embrionális fejlődésben olyan abnormális szervi fejlődések vannak, amelyek a későbbi életfunkciókat akadályozzák. A mutagén hatás pedig az, hogy mutációkat okoz a DNS spirálban, és megváltoztatja annak a hatását és a hatásmechanizmusát is.
Hát csak nem mondta el, hogy kétfejű-e az a boci, vagy nem.
Igen, amikor valamilyen híradásban bemutatnak, hogy melyik faluba a kétfejű boci született, és nagy hírként szolgál, én elgondolkodok rajta, ott valamit elrontottak.
Most ösztrogénről beszéltünk, és hogy tulajdonképpen ezek nemi hormon, igen, mimetikum, tehát az utánzó, akkor szöget ütött a fejemben, hogy akár hogyha embrió korszakban is már befolyásolja, hogy akár ott Dél-Amerikában, hogy tulajdonképpen a nemi identitás, vagy a nemi nem is az identitásnak, szeretek, hanem a, tulajdonképpen a nemi, fejlődés. Nemi fejlődésnek abban is szerepel.
Abszolút, abszolút.
Hát ezért is fontos lenne ezeket nem használni.
Gyermekorvosok számolnak be arról, hogy hát egyre több olyan esettel találkoznak, amikor a anyuka megy a kislányáért az óvodába, és a lónéni azt mondja neki, hogy hát anyuka, tessék odafigyelni, mert a kislánya úgy néz ki, hogy menstruál. Tehát egy korai fejlődés, korai nemi fejlődést fog elérni. Az említett fotókon ugye, egy sertést mutattam be, ahol süldő malacként már mutatja a nemi érés jeleit. Korán felbúg, így
ez mondják. Megdöbbentő, igen. Emlegettem itt a bevezetőben a mikotoxinokat, de valójában nem tudom pontosan, hogy mik ezek, valamiféle gombák vagy penészek, ugye, amik szintén jelen lehetnek az élelmiszerekben.
Igen.
Csak arra kérem, hogy röviden, de hogy milyen, ezek milyen élelmiszerekben vannak jelen, és milyen hatásuk van?
Először magát a fogalmat. Tulajdonképpen peniszgombák termelik ezeket a méreganyagokat, toxinokat, és innét jön az elnevezés, egy mikotoxin elnevezés, és ezek a peniszgombák akkor termelik, amikor stresszes helyzetbe kerülnek. Amikor túl meleg van, akkor mikotoxin termel. Amikor túl hideg van, mikotoxin termel. Amikor túl nedves a környezet, akkor termelődik benne a méreganyag. Amikor túl száraz, akkor is termelődik. Tehát az optimálistól eltér egy picit, akkor valahogy a peniszgomba ezzel válaszol. Még nem tudjuk igazándiból, hogy miért teszi ezt. Azt viszont tudjuk, hogy komoly egészségügyi hatása van neki.
Ez a helytelenül tárolt élelmiszerekben keletkezik?
Nem, mindenhol ott van. van. Tehát mindenhol? A penészgomba spórái mindenhol előfordulnak.
Is ott van, akkor is, hogyha nyilván ezt tudjuk, hogy penészes kenyeret nem szabad
van,
megenni.
Van. Még a hűtőbe is betesszük az élelmiszerünket is, hogy egy idő múlva megjelenik rajta az a hifa fonal, amit tulajdonképpen mutatja a penészesedést.
És mi nem látjuk. És hogyan, mit okoz ez? Ez miért veszélyes?
Vannak gyakrabban emlegetett olyan mikotoxinok, amelyek helyzetbe fordulnak elő, mint hogy bejelentik, hogy adott élelmiszerláncban aflatoxin tartalmú élelmiszer találtak, és legyenek szívesek visszahozni azt a terméket, és kifizeti az áruház ennek a terméknek az árát. Aflatoxin, ez a leggyakrabban előforduló mikotoxin, de vannak más olyan anyagok is, amelyek kifejezetten a reprodukcióra fognak hatni, és ebbe a körbe sorolhatók, milyen a zearalenon, deoxinivalenon és trihotecin. Ezek nagyon
ezek
furán...
is otthon az én háztartásomban
ott vannak,
előfordulnak.
Ott vannak bizony. És nincsen olyan földrész a földgolyón, ahol ne lennének. Talán az északi sarkon ott nincsen.
Na de én most erre azt mondom, hogy akkor eddig is ott voltak nyilván, igen, már az őskortól kezdve, és igen, mégis túléltünk és elterjedtünk a földön. Tehát akkor ez annyira nem veszélyes, nem? Mint a glifozátok.
Legelején említettem, hogy az nem mindegy, hogy mennyit eszünk belőle. Hogyan tároljuk. Ezek az anyagok akkor kerülnek elő nagyobb koncentrációban az élelmiszereinkben, amikor helytelen mezőgazdasági technikákat alkalmazunk, akár a föld, szántóföldön, akár pedig az állattenyésztésben. És a másik pedig az időjárás kiszámíthatatlansága, és a globális felmelegedés hatására ugye nagyon szélsőségessé vált az időjárás, és vannak olyan időszakok, amikor túl csapadékos van, amikor túl száraz. Ahogy említettem, a peniszgombák számára ez mind a kettő stresszes helyzetet okoz. Ezek a szélsőségek viszont megnőttek, és emiatt a peniszgombák mikotoxin termelése is megnőtt. Jó, tehát már nem ugyanaz, mint régen, emiatt.
És milyen egészségügyi károkat okoz ez? Ezek
nagyon, nagyon kiterjedt. Amiket felsoroltam, azok szinte mindegyike hat a reprodukcióra, de az emésztőszervekre, az idegrendszerre, a kiválasztórendszerre, mindegyiknek van egy ilyen hatásmechanizmusa, ami éppen oda jut ahhoz a szervhez, és azt fogja károsítani.
Vannak erre kutatások, hogy igen, ezeknek abszolút, a hatása abszolút, az idegrendszert is mondja, tehát akár jól, idegrendszeri betegségeknek igen, az jól, eredője is lehet?
Igen,
mondjon
igen,
egy-két
igen,
példát, kérem.
Ugye a szakmámból tekintve a baromfi termelésben, hogyha bekerül egy olyan gabonaféle a takarmányba, ami magas mikotoxin tartalmú, ott a idegrendszeri problémák is előfordulnak, annak a csibék lehajtják a fejüket, maguk alá hajtják, szétcsúsznak a lábaik, emésztési problémáik lesznek, hasmenésben fognak elpusztulni kiszáradásban. A sertéseknél úgynevezett szederszív betegség tapasztalható, tehát az izomnak az elfajulásaként kvázi olyan a szívnek a felülete, mint a szeder ilyen kis gumókat, bogyókat vannak a felszínén.
Na hát ez nagyon ijesztően hangzik, és hát mielőtt ugye a megoldásról beszélnénk, meg hogy mit is tehetünk mi, és hogy miért nem kell megijedni, még visszatérve erre a glifozátra, hogy ugye, hogyha ennyire káros, meg ennyire károsak ezek a vegyszerek, sok növényvédő vegyszer, örökké megy a vita, hogy van, aki a teljes betiltását kérné, a gazdálkodóknak viszont azért meg kell élni, és valahogy termelni kell, és az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok között egyre nehezebb termelni. Tehát hogyan lehet ebben egyensúlyozni? Miért nem tiltották még be ezeket? Mi szól amellett, hogy mégis engedélyezik? Uh-huh. Illetve hát ön beszélt abban az előadásban a nagy glifozát háborúról is, hogy mi ez.
Igen. Ez a glifozát háború nyilván a között, a két fél között történik, aki érdekelt abban, hogy megmaradjon továbbra is ez az anyag, mert lecsökkenti a szántóföldön a különböző műveleteket, ami a növény fejlődéséhez szükséges, és az árát is, árban is meglátjuk, hogy azok lesznek versenyképesek, akik használják ezeket az anyagokat, mert kisebb ráfordítás szükséges az adott gabona előállításához. Tehát ezek az emberek és ezek az ágazatok érdekeltek abban, hogy továbbra is használják. Nyilván ott vannak a tudatos élelmiszerfogyasztók, vásárlók, akik olvassák, hallják ezeket a problémákat, és azok pedig ellen érdekeltek. Sajnos nekik még nincs elég erő mögöttük, amely egy ilyen civil egyesületeket, vagy akár kutatóintézeket alátámasztanák, és segítenék abban, hogy ezt a mások oldali lobbit valahogy visszatartsák. Nálunk az a helyzet, hogy akik szeretnének ezektől az anyagoktól mentesülni, azok különböző kosárközösségekből vásárolják az élelmiszereiket, és ezeknek a kosárközösségeknek a kínálatában azok az élelmiszerek vannak, vagy élelmiszer alapanyagok, amelyek ellenőrződtek. Tehát a legtöbb az biominősítésű, vagy ökológiai gazdálkodásból származó. Ezeket a gazdákat folyamatosan ellenőrzik, és csak akkor kaphatják meg ezt a márkát, már bélyeget, hogy ha teljesítik azokat az elvárásokat. Tehát ökológiai módon tudják megtermelni az adott növényeket, vagy éppen az állataikat.
Hosszú távon mi lehet a megoldást, hogy mindenki térjen át biogazdálkodásra? De ugyanakkor a más földrészeken termelt élelmiszerek máshol, Kínában, meg ahogy ön is mondta, Latin-Amerikában egyáltalán nem tartják be ezeket a szigorú előírásokat.
Az a helyzet, hogyha mindenki átállna a biogazdálkodásra, akkor nem tudnák ellátni a föld lakosságát élelmiszerrel. Tehát ez még nagyon sokáig velünk marad.
És akkor milyen alternatív lehetőség van? Tehát, hogyha nem is bio, de mondjuk hogy csökkenteni, vagy más szerekre átállni, ki lehet-e váltani ezeket valamivel?
Én nagyon szeretek a kiskertembe dolgozni. És azt ajánlom, hogy ha valaki mentesülni akar ezektől az anyagoktól, akkor ha a rendelkezésére áll valami kis kert, vagy nagyobb terület, akkor foglalkozzon ezzel. Az lesz benne, amit ő beletesz.
És ön szakemberként és magánemberként is azt mondja, hogy meg kell nézni az élelmiszereket, és ön egyáltalán nem fogyaszt olyat, amiben vegyszer van. Tehát ön ki tudja ezt teljesen küszöbölni.
Nem tudom kikerülni. Sajnos nem tudom kikerülni. És nekem is vannak preferált élelmiszereim, és amit nem tudok előállítani, nem találok olyan forrást, ahol megfelelő módon állították volna elő, gyártották volna ez az adott élelmiszert, és hát bizony én is fogyasztok. Nyilván megtartom a másik oldalt is, hogy a mennyiség is fontos lesz, meg a másik oldal a mozgás. Jó, tehát szeretek feleségemmel együtt kéktúrázni, úgyhogy gyakran megyünk oda.
Azt mondta, hogy az is számít, hogy, tehát, hogy nem csak a maga az anyag, hanem hogy mennyire halmozódik föl, mennyit eszünk meg belőle. Igen. Most melyek azok az élelmiszerek, amelyekben nagyobb mennyiségben van jelen? Hogyha szeretném elkerülni, de nem tudok teljesen bio élelmiszereket vásárolni, akkor mi az, amiből kevesebbet fogyasszak? Mert abban biztos, hogy nagyobb mértékben megvan vagy nagyobb mennyiségben megvannak, akár a glifozátok, akár igen, ezek a műanyag előállításához használt, akár és hát van még néhány percünk, úgyhogy tényleg nyugodtan.
Preferált különböző szaktanácsoknál a teljes kiürlésű pékáruknak a fogyasztása. Az a helyzet, hogy ha teljes kiürlésű, akkor az őrlés során, a magok őrlése során bekerül a maghéj is ebbe a lisztbe. A mikotoxinok pedig a maghéjban vannak nagyobb koncentrációban. A rost tartalma miatt egészséges, de hogyha ez mikotoxinnal szennyezett, akkor már nem. Van egy határérték. Minden országban meghatározták, és ugye Európában teljesen közös. Van egy határérték, ami fölé nem mehet az adott lisztnek a mikotoxin tartalma. Ezt úgy állítják elő, hogyha adott mennyiségben nagyobb mikotoxin tartalmat mérnek, akkor egy olyan anyaggal keverik össze, olyan egy liszttel keverik össze, amivel kisebb. Aztán így határérték alá fogják csökkenteni. Tehát a boltba ilyen nem kerülhet, ami magas aflatoxin, vagy bármilyen más mikotoxin tartalmú, vagy a glifozát is szóba jöhet ott. Tehát az nem kerülhet bele. De hogyha nagyon sokat, sokszor olyan helyről vásárolunk, aminek az alapanyagai tartalmazták, akkor bizony bennünk összegyűlhet, akkumulálódhat a szervezetünkben, és nem is fogunk rájönni, hogyha egy betegség előkerül, hogy az még mi okozta. Régenben sok-sok ilyen anyagot ettünk, és akkor egy bizonyos stressz helyzetben meg előjön a betegség.
Azért azt elmondhatjuk, hogy jól járunk, hogyha hazait fogyasztunk, hazai alapanyagból, hazai
élelmiszer. A gazdaság szempontjából mindenképpen jó, hogyha hazait fogyasztunk.
Egyébként meg mindegy.
Az a helyzet, hogy
csak fél percünk marad.
Magyarországi élelmiszerekben is van. Tehát a magyarországi szántóföldeken megtermelt gabonákban is van mikotoxin.
Hol lehet tájékozódni egy mondatban, hogyha valaki tudatos szeretne lenni, de nem félelemmel szeretne azért élni, de tudatosan amennyire lehet szeretni elkerülni a veszélyeket, hol tájékozódhat? Akár az egyetemnek is vannak ilyen anyagai.
Igen, igen. Én előszeretettel nézegetem az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek az ajánlásait, ajánlomásoknak is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és hát tulajdonképpen dióhéjban tudtunk beszélni erről a nagyon fontos dologról, viszont akkor ajánljuk, hogy a hallgatók keressék föl az által említett honlapot és referenciát. Kedves hallgatóink, a Kerengőben Szabó Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Élettani és Állategészségügyi Tanszékének oktatója volt a vendégünk. A technikus Bójás János, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
A villamos kettő csöngetett, és elhúzott veled, és az elhagyott sziget csak egy megálló volt neked. Fényképész a bolt előtt mereng, pár esküvői kép, pár mosoly kéne még, de ma senki nem nevet. Néha túl szép lett volna, amit a nagy szavak dörögve tiltanak, féltünk. Pillanat így marad el. A villamos kettő csöngetett, és egy jutott nekem, és egy jutott neked, és ez így nem jó senkinek. A villamos kettő csöngetett, csak az eltévedt szívek. És a fényképész az el sem kattant képpel mit tehet, már laborálná, már retusálná, de itt senki nem fizet. Thank you.
kő felett még ott keringenek, ó, az eldobált jegyek.
Szép az éjszakám, mégis nyugtalan. Nincs is semmi baj talán, csak itt, csak én magam. Régen nem is szenvedek, csak félek, hervadok. Új útra is léphetek, hisz mindegy, hol vagyok. Boldogtalan, de majd rám talál, mikor nem is számít már, mi is volt, ki volt, s miért. Mert akarom az új esélyt, tudom hinni már elég, lehetnék annyi év után boldog talán. Semmire se jó nekem, csak elengedni fáj. Amíg lépni nem merek, nem lesz máshogyan. Nem akarok, nem leszek többé senki.
még néha nyugtalan. Bár nincs is semmi baj talán, hisz jó így egymagam. Többé sose kérdezem, miért nincs máshogyan. Csak mindkettőnket engedem,
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről, befejezve a Mi Atyánk imádságról szóló nem teljes elmélkedést. A Szent Mise további részeire próbálunk utalni. A további része a béke rítusa. Nagybőjt 5. vasárnapján Szentatyánk a vasárnapi úrangyala imádságához kapcsolódó beszédében erőteljesen hívta föl a figyelmet a békére. Azt mondja, hogy a halál és a sérülések fájdalma, a családok megtörése minden ember fájdalma. Ezért imádkozni kell a békéért, nem szabad abba hagyni. A Szent Misében is van egy béke gesztus a Mi Atyánk elimádkozása után. Tarjányi professzor úr ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy emberi életünk lélegzett elállító pillanata az egymással való kiengesztelődés, s egy egyben létünk csodája is. Mert mindannyian tapasztaljuk, hogy ha azok miatt sokat szenvedtünk, őszintén bocsánatunkat kérik, tüstént kihúzódik szívünkből a szálka, s a szeretet valóban újjá teremti kapcsolatunkat. Még közelebb kerül hozzánk az illető, mint keserűségeink előtt, a harmonikus időben volt. A kölcsönös kiengesztelődés által új és mélyebb viszony csodáját a szülői és a gyermeki, illetve a házasság relációiban éljük át legtöbbször. Ez a szeretet egyétevő hatalma, életünk kiemelkedő tapasztalata. A professzor úr említi Máté evangéliumának 5. fejezetének 23. versét, amelyben Jézus arra int bennünket, hogyha ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy fele barátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előtt fele barátoddal, s azután térj vissza, és ajánd föl adományaidat. Máté evangéliuma 5. fejezet 23. vers. Már a 2. században Szent Justiántól tudjuk, hogy a kölcsönös kiengesztelődés a Szentmisében eredetileg a felajánlási körmenet előtt volt. Később, első Ince pápa idejében, az 5. században került a békerítus az áldozás előtti helyére. Szent Ágoston is erről tudósít a 227-es sermója alapján. Az úrimája után Pax Vobiscumot mondunk, s a keresztények szent csókkal köszöntik egymást. A szent csók az egyház hagyományában és a szentírásban különleges gesztus. Az arcok összeérintését jelentette. Mivel valamikor régebben a férfiak és a nők teljesen külön csoportot alkottak a szentmisén, éppen ezért semmiféle furcsa képzet nem társulhat a szentcsókhoz. A liturgiában is természetes módon hangsúlyozták ezt, illetve gyakorolták. A Dobszai tanár úr kis könyvében erről a béke gesztusról a következőket mondja. Ő is idézi az adományainkat az oltárra vívő cselekedetet, a jézusi mondást. A római egyház, idézem a tanár urat, úgy fogja föl, hogy ez a béke Krisztus keresztáldozatának a gyümölcse, s a mi misénkben a békecsók, a kánon és az áldozás szertartása között kapott helyet. A béke szertartása a Szentmisében eredetileg a pap béke kívánsága volt. Pax vobis, béke veletek, vagy talán ahogyan bővebben lehet ezt a fordítást elhangoztatni, az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Ez megkülönbözteti az emberek között mesterségesen létrehozott törékeny békét, attól az igazi békességtől, amelyet csak Isten szerezhet és adhat. És ezt követte a szimbolikus csók, amelyet az ünnepi szentmisében a papság tagjai ma is a régi módon valósítanak meg. Megjegyzi azonban a tanár úr, hogy mivel a békecsók nagy templomok hívő közösségében alig ha gyakorolható, ma a pap által mondott imádság, annak végén a hagyományos békekívánság s egy fölkiáltás alkotja a békeszertartást. Többé-kevésbé sikeres jelképekkel pótolják magát a békecsókot. Nem jegyzi meg a tanár úr, hogy esetleg kézfogás, esetleg meghajlás egymás felé. De a fontos, hogy a szertartás hívja föl mindannyiunk figyelmét a teljes, fenntartás és sértődés nélküli, őszinte megbocsátás kötelességére. Még egy rövid gondolatot majd később még hozzá szeretnék fűzni ehhez a gondolat sorhoz. És akkor folytassuk a Tarjányi professzor úr könyvéből a gondolat sorunkat. Érdekes és számomra teljesen ismeretlen gesztust éleszt föl a professzor úr az ő könyvében. Azt írja, a 13. században alakult ki a számunkra már igen fura csókdeszka, de igen mély gondolatot hordozott. Ez egy nyéllel ellátott lapos eszköz volt, melyet a pap az Úr békéje legyen veletek mindenkor felszólítás után előbb az oltárhoz épített, majd megcsókolta, ezután pedig körbeadták, és minden résztvevő szintén csókkal illette. Kifejezésre jutott e szokásban a Krisztustól, tehát a fölülről jövő béke, amely valóban egyé tudja tenni az egymással kiengesztelődő krisztusi közösség tagjait. Hiszen Jézus az utolsó vacsorán egy egészen sajátos békéről beszél. János evangéliumának 14. fejezetének 27. versében ezt mondja Jézus: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom a békét, amint a világ adja. Kérdés: hogyan adja Jézus a békét a világnak? Kérdés: hogyan adja a világ a békét? Ez utóbbi. Rosszabb esetben az erő és az elnyomás fölé és alárendelt, látszólagos és ingatag, tiszta és rendezett helyzet teremtésével, mely a népek és egyének között egyaránt megvalósulhat. Jobbik esetben pedig az érdekek kölcsönös egyeztetésével, ami ugyancsak látszólagos és ingatag béke lesz. Mi ellenben Krisztus békéje? Azért egyedülálló, hangsúlyozza a professzor úr, mert ez csak tőle kapható, mert ő a horizontális kiengesztelődést összekapcsolta a megváltással, tehát a vertikálisból eredeztette. Az Istentől jövő béke eredményezi az emberek egymás közötti békéjét, így lehetne talán a professzor úrnak a gondolatait lefordítani. Az önkéntes szeretetből fakadó áldozattá válásával Jézus az emberiséget Istennel békítette ki, s a kereszten kiontott vérével mindenkinek békét szerzett. Kolosszai levél, 1. fejezet, 20. verse. A Krisztustól jövő, a megváltásban megvalósuló béke tehát azt jelenti, hogy testvérként tekinthetünk egymásra, mert a bűnök bármilyen falat is húznak közénk, ha Jézus lelkét, a Szent Lelket birtokoljuk, akkor a Jézussal való lelkületi egységünk mindig megtermi a megbántásokon való fölülemelkedést. Így köti össze a közösség tagjait a Krisztustól jövő béke. De másként is megfogalmazva, így válik közösségé az egyház. Megjegyzi a professzor úr, hogy a béke formájának a meghatározása a püspöki karok feladata, ők azok, akik megszabhatják, milyen formája legyen. Kialakult a kézfogás, kialakult a meghajlás egymás felé. Mindenféleképpen a legfontosabb, hogy legyen békesség köztünk mindenkor. Már említettem a lélek szavában, s talán ezzel fejezem be a mai elmélkedést, hogy kispapkorunkban az akkori spirituális atya, Dankó László, aki később kalocsai érsek lett, azt javasolta nekünk kispapoknak, hogyha valaki a kispapok közül békétlenségben van egy másik kispappal, álljon föl a helyéről, menjen el ehhez a kispaphoz, és nyújtson neki kezet. Én úgy gondolom, hogy ez a lényege a békeszertartásnak. Innen folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8
Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.